stratégia, német és a magyar kormányzatok kisebbségvédelmi stratégiai a két világháború között címmel tart előadást.
Köszönöm. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy rögtön az elején pontosítsam, amit nem is akarok én beszélni, tehát elkövetkezendő 20 percben. A német és a magyar határokon túlra irányuló kisebbségpolitika néhány aspektusát szeretném megvizsgálni, illetve összevetni egymással. Az időkeretet 1920 és 38. Tehát kezdetén azt hiszem, hogy nem állt rögtön röviden összefoglalni, hogy az alaphelyzetet tekintve a két országban milyen párhuzamosságok és milyen különbségek figyelhetők meg a témát illetően. Ugye, ami közös volt, háborús vereség, ennek következtében területi veszteség és jelentős emberveszteség is, de az is közös volt, hogy a közvélemény, mindkét államban a közvélemény és a politikai elit rendkívül érzékeny maradt erre a érzékenyen reagált erre a témára, mind a 20-as, mind a 30-as években. És a határokon túl élő nemzetrészeknek a sorsa a belpolitikában is egy nagyon fontos tényezővé vált. Volt az, ami egy nagyon fontos különbség a két ország tekintetében, amit Magyarországnak ez a problematika lényegében új problematikának számított, addig Németország ezzel a kérdéskörrel már szembesült. Még akkor is igaz ez, hogyha a századfordulói igazából a német kormányok nem fordítottak különösebb figyelmet a német kisebbségek sorsára. Ebből a különbségből adódik az is, hogy amíg a magyar kisebbségek lényegében a békeszerződések által létrehozott kényszerközösségek voltak, tehát ilyen szempontból új kisebbségeknek tekinthető, addig a németeknél ez a kép kicsit azért összetettebb. Itt is voltak természetesen új kisebbségek, de a kisebbségeik jelentős része régi kisebbségnek számított, tehát olyan közösségek, amelyek már legalább, tehát amik már több száz éve más állami főhatalom alatt éltek, és amelyeknek halvány esély sem volt arra, legalábbis elvben, hogy valaha is csatlakozni fognak a német államtelepülés keletéhez. Nézzük, hogy a kisebbségi törekvésekben és célokban mit lehet megállapítani. Tehát Magyarország ilyen szempontból, Magyarországgal kapcsolatban ilyen szempontból egyfajta folytonosság figyelhető meg a 20-as és a 30-as évek tekintetében is. Ugye a kisebbségi problematika végig a revízió kérdéskörébe ágyazva értelmezhető. A mindenkori magyar kormányoknak a legfőbb célja a revízió, a minél nagyobb mértékű revízió, ezt ugye mondjuk optimális revízióban szokták kiderülni, és addig is a kisebbségi társadalom pozícióőrzésének az elősegítése, tehát a gazdasági, kulturális és társadalmi pozíció őrzése. Németországnál 1933 egy komoly választóvonalat jelent, Hitler hatalomra kerülése. A Weimar Köztársaságnak a legfontosabb külpolitikai célja volt Németország gazdasági és politikai nagyhatalmi státuszának a visszaszerzése, és a nemzetközi közösségben való integrálódása és lehetőség szerint békés tárgyalásos úton egy részleges revízió kikényszerítése az ország keleti határainál. Mindenekelőtt Lengyelországról beszélünk, de előbb-utóbb Csehszlovákia is sorra kerül volna. Ami pedig a többi, főleg a régi kisebbségeket illeti, ott Stresemann alapállása az volt a kisebbségekkel kapcsolatban, hogy a német állam támogatását arra kell felhasználni, hogy a német kisebbségeknek a gazdasági és kulturális pozícióját erősítsék meg, nem nemzetlenül természetesen, azért, mert ezáltal Németországnak is a gazdasági és politikai pozíciói megerősödnének a régióban, tehát ez azt hiszem, hogy evidens. De azért elmondható az, hogy mindenki, aki ebben az időben döntés helyzetben volt ebben a kérdésben Németországban, a kisebbségi közösségek létét már önmagában véve is értéknek tekintette. Na most ez az, ami megváltozik 33 után. Ugye megváltoznak a külpolitikai célok, már nem a részleges a revízió a fontos, hanem a gyökeres hatalmi viszonyok átrendezése egészen Európában, és keleten a Lebensraumnak, az élettérnek a kiharcolása. Ilyen összefüggésben a kisebbségek léte önmagában véve már egyáltalán nem tekinthető értéknek, és csak a nagy nemzeti megfogalmazott célok végrehajtásának egyik eszközét látták benne. Tehát pontosan tudjuk, ugye a legjobb példa az, hogy Hitler már a világháború előtt azon filozofál, hogy mit fog csinálni majd akkor, amikor a Lengyelországban össze, tehát a Lengyelországban megtámadja, és az a terve, hogy a délkelet-európai németeket áttelepíti Lengyelország területére, ugye? És ezáltal is a német területi állományt fogja megerősíteni. Tehát ilyen összefüggésben a kisebbségeknek önmagában tényleg nincsen semmi értéke. Most ami a kisebbségpolitika irányítóit illeti Magyarországon, szintén meg az előző ilyenhez hasonlóan megfigyelhető egyfajta folytonosság az időszakban. Itt Magyarországon a miniszterelnökség, szorosan együttműködve a külügyminisztériumban alakította ezt a politikát. Ezt tudjuk, hogy a 20-as évek elején létrehoztak egy osztályt a miniszterelnökségen belül, amit Pataki Tibor vezetett az egész időszak alatt, és ez nagyon fontos az egész időszak alatt. És a problémának a fontosságát az is jelzik, hogy magán az osztályon belül is a fluktuáció minimális volt a vizsgálat, most a 18-19 évet tekintve. Németországban itt is van egy választóvonal 1933-ban. Addig egyértelműen a német külügyminisztérium felelős ezekért a kérdésekért, ott is létrehoznak egy osztály, kultúraptájunkon, de szigorúan véve csak a határok menti lengyel területeken élő németek ügyeivel a porosz belügyminisztérium is beleszólásra jogot kap, elsősorban hat történelmi okoknál fogva. 33 után a helyzet megváltozik annyiban, hogy egy kicsit összekuszálódnak a szálak. A külügyminisztérium még mindig fontos szerepet kap 37-38 fordulójáig, de már ezt a szerep távolról sem tekinthető kizárólagosnak. A párt szervezetek is bejelentik igényeiket arra, hogy ebben a kisebbség politikában ők is beavatkozhassanak, ugye az Auslands organizáció, az a Bole vezetésére, vagy a Hitlerjugend is, és hát akkor ne is beszéljünk azokra a falsúlyos egyéniségekről, akik rendszeresen és előszeretettel kavartak be a hivatalos diplomaták tevékenységébe, gondolok elsősorban Göringre, ugye. És van még egy nagyon fontos szereplő. 1933-ban megindul a németországi társadalmi, központú társadalmi szervezeteknek a koncentrációja, létrehoznak egy ernyő szervezetet, az a cél, hogy az összes minden társadalmi szervezetet ez alá begyűjtsenek, a párhuzamosságokat kiküszöböljék, és tökéletes ellenőrzést megvalósítsanak meg. Most ez három részben valósul meg, erről inkább jelen esetben nem beszélnék, de eljutnak oda, hogy 1937-38-ra az SS ellenőrzi már ezt a problematikát, és eljutnak oda, hogy 38 fordulójára a német külügyminisztérium már nem adhat ki olyan rendeleteket, és nem dönthet a német kisebbségekkel kapcsolatban, csak akkor, hogyha ezt a fedőszervnek a véleményét előtte kikérik. Egyébként a Volksdeutsche Mittelstelle, ez a népi német közvetítő szerve, nem tudom, hogyha valaki tud jó fordítást, akkor szívesen vennék. És nézzük azt, hogy a kisebbségek politikai szervezeteinek az önállósága, nem is önállósága, a kisebbségek politikai szervezeteinek, illetve az anyaállamok döntéshozó szerveinek milyen a viszonya. Ugye azt lehet tudni, hogy Magyarországon a kezdettől fogva rendkívül szoros kapcsolatot ápolnak egymással, tehát a Magyarország viszonylatában szoros kapcsolatot ápolnak egymással, Budapest folyamatosan figyelemmel kísérő, mi történik a pártokban, és nem mondja arról, hogy befolyásolja az eseményeket, sőt fenntartja magának a jogot elvileg, hogy adott esetben, hogyha krízis helyzet van, akkor ő mondja ki a végső szót. Na most ez vagy sikerül, vagy nem. Ugye tudjuk azt, hogy pontosan Csehszlovákia esetében 1909, tehát Szűlő Géza esete. Hogy kérdő Szűlő Géza hatalomra, az országos keresztényszocialista pártok belül, és hogy leépik Szűlő Gézát, mind a kettő esetben ez Budapestnek köszönhető. De vannak kudarcok is, például Bernádi Györgynek a kinevezésén pártelnökként Betlen Mirálynak keresztül akartak vinni, viszont az erdélyi politikai elit ezt megakadályozta. Most én úgy látom, hogy Németország esetében a német kisebbségeknek az önmozgása legalább ekkora volt, vagy még nagyobb volt, mint a magyar kisebbségeké. Németország bár folyamatosan odafigyel a kisebbségekre, nagyon-nagyon sokszor csak igazából javasol. Megpróbálja néha befolyásolni az eseményeket, de késztényekedni nem nagyon állítja ezeket a kisebbségeket. Ami nagyon fontos Berlin számára folyamatosan, az, és ez nem csak a 20-as években, hanem a 30-as évek második feléig van így, ami nagyon fontos az, hogy a kisebbségek egységet valamennyire őrizzék meg, vagy legalábbis ne húzzanak szét. Ez egy nagyon fontos. És a másik pedig az, hogy Berlin szívesen látja a német kisebbségeknek az aktivitását. Tehát, hogy a többségi nemzet pártjaival működjenek együtt, akár választási szövetséget kössenek, vagy pedig lépjenek be a kormányokba. Persze azért 33-ban egy kicsit módosodik is a helyzet, mert a német kisebbségeken belül kialakul egy nagyon komoly ideológiai és generációs ellentét is, és ez abban csapódik le, hogy a fiatalabb sokszor radikális és sokszor nemzeti szocialista irányultságú képviselők folyamatosan a berlini NSDAP szerveknél keresnek támogatást a törekvéseikre a belső harcokban. A konzervatív elit pedig a külügyminisztériumban szaladgál. Ugyanakkor viszont Hitlernek, illetve Hessnek az álláspontja az időszakban tökéletesen egyértelmű, az egységet minden állat helyre kell állítani a kisebbségen belül, és ez azt jelenti, hogy a nemzeti szocialistákkal felszólítják, hogy működjenek együtt a konzervatív elittel. Hogy Berlinnek mégis mennyire korlátozottak voltak ebben az esetben az eszközei, az a várakozások ellenére, az utólagos várakozások ellenére, az csak azt mutatja, hogy ezek a kísérletek nem vezettek eredményre egészen 1938-ig. 38-ban aztán természetesen sikerre járnak. Na most ez a kisebbségpolitikának annak más fontos ilyen tényezői is, ezek a különböző társadalmi szervezetek, ezek Magyarországon is rendkívül fontos szerepet játszottak, de Németországban is. Én ebben nem nagyon szívesen mennék most már bele, mert ezt egyrészt Bárdi Nándor, Sarki Enikő és Angyal Béla részletesen földolgozta, ez a teszt, Nándi beszélt is erről az előadásában megemlítette. Magyarországon is van egyfajta koncentráció a pénzek elosztása érdekében, de ezeknek a társadalmi szervezeteknek a szerepe 1931-ig dokumentálható például a pénz elosztásokban, ahogy ezt nem is egyetlen elmélyen idején kimutatta. Németországban a helyzet más azért, mert itt egyrészt nagyobb a piac is, ugye nagyobb a tőke elő, és ezeknek a társadalmi szervezeteknek óriási hagyományok is van. Vannak olyan szervezetek, amik kimondottan csak államiak, és nem is tekinthetjük őket társadalmi szervezetnek, csak pénzközvetítésre szolgálnak. Gondolok itt például a Deutsche Stiftungra, ami gyakorlatilag hozzájárult ahhoz, hogy a német kisebbségek bankhálózatát, takarékpénztárhálózatát valamennyire rendbe rakják, akkor az OSZA GmbH-ra és így tovább, aki valamennyire ismerős ebben a kérdésben, azt tudja. De van néhány nagyon fontos társadalmi szerv, ugye ez a Deutsche Schutzbund, ez elsősorban politikai védőernyű Kínál a tagszervezeteinek, és van a Ferenfeld az Deutsche Bund Ausland, ez pedig elsősorban kulturális támogatásokat koordinálja, és ebben játszik egy külszerepet. Most ezekre a szervezetek, és rengeteg ilyen van, vannak egyházi szervezetek is, Gustav Adolf Ferenc és így tovább, és így tovább. Ezek, amit el lehet mondani, ezek mind konzervatív orientáltságú szervezetek, erősen. Ezek közül néhány, például a Deutsche Schutzbund, tehát itt van néhány nagyon híres személyiség, Karl Christian von Lösch, vagy Max Hilbert Böhm, ezek a köztársasági eszmét is megkérdőjelezik. Hát többször szembe kerülnek a Weimar köztársaság vezetőivel is. De ugyanakkor nagy részben, vagy jelentős részben állami pénzeket mozgatnak, és mivel ezeket az állami pénzeknek a mozgatását, keletfelé mozgatását titokon kell tartani, ennek az a következménye, hogy nagy önmozgással rendelkeznek. Ugyan megpróbálkoznak a németek is azzal, hogy ezt centralizálják valamilyen formában. 1921-29-ben meg is kísérleti, nem sikerül ez a kísérlet. Majd, amit az előbb már említettem, 1933 és 38 között végül is sikerülni fog. Ez az, amit említettem az előbb, ez a Volksdeutsche Mittelstelle, ez amikor az SS irányítása alá kerül az egész. Most, egy kicsit kénytelen voltam, hogy rövidíteni, hogy a végén maradjon egy problematikára néhány percem. Ez a német-magyar együttműködés problematikája, illetve egyfajta nemzetközi kitekintést is jelentene. Ugye a magyar politikai elit, magyarországi politikai elit, illetve a határon túli magyar politikai elit nagyon sokáig evidenciaként kezelte azt, hogy a határon túli németek és a magyar kisebbségeknek az együttműködése egy ilyen abszolút logikus eleve elrendelt dolog kell, hogy legyen, és hogy együtt kell dolgoznunk a területi revízió megvalósításáért. Ezzel a felvetés egyetlen probléma volt, csupán, hogy a németek nem így gondolták. Tehát a kisebbségek pontosan jól látták azt, hogy abban az esetben, hogyha ők a sorsukat hozzájutnak a magyar kisebbségekhez, akik eleve megmondta, hogy lélegezve olyan szempontból, hogy pontosan tudták róla, hogy a revízióra törekszenek, tehát legalábbis a revíziót szeretnék elősegíteni, akkor ők legalábbis olyan helyzetbe kerülnek, mint a magyarok, de tehát jobban jönnek ki ebből a szituációból, hogyha a csomagot eloldják. Ennek ellenére egy-két együttműködés létrejött, ugye tudjuk azt, hogy 1925-ben Csehszlovákiában létrejött egy ilyen együttműködés, választási együttműködés, és Romániában is létrejött. De ez is csak egy ilyen hambában, tehát egy darabig tartott, de aztán hambában volt, kezdeményezés volt. A magyar kormány persze megpróbálta Berlint rávérni arra, hogy gyakoroljon nyomást a német kisebbségekre. Csak hogy Berlin is pontosan azon a véleményen volt, amin maguk a kisebbségek. És az egészben az a lényeg, hogy ez a Weimari köztársaság alatt is így volt, de így volt 1933 után is. Tehát amikor Hitler hatalomra került, akkor rögtön megkérdezték a német külképviseleteket, hogy mi a véleményük erről, a magyar revíziós törekvésekről, és hogy mit szólnánk ez a német kisebbségek. Kivétel nélkül azt mondták, hogy haladni sem akarnak. Ez egy ilyen tény. Aztán volt egy másik elképzelés, egy illúzió, amit a 20-as évek elején élt a magyar politikai elitben, az az, hogy majd, hogyha Németország belép a Népszövetségbe, akkor a hely egy gyökeresen új helyzet fog előállni, nagy valószínűséggel tanított tanács tagságot is fognak kapni, és ebben az esetben majd együtt fognak föllépni a kisebbségek érdekében. Most aki tudja azt, hogy a Népszövetségi Kisebbségvédelem hogy működött, az eleve tudja azt is, hogy itt a játéktérre, tehát nagyon-nagyon kis tér maradt a játékra. Olyan nagyon, tehát eléggé beszűkült területen játszhattak csak. Arról meg nem is beszélve, hogy Németország igazán számára a kisebbségi problematika nagyon-nagyon sokáig csak másodrangú szerepet játszott. Először ugye a fegyverkezés, területi autonómiát kellett újra megszerezniük. És hogyha már akcióztak is valamilyen szinten, mert akcióztak, de akkor ezt különtették. Tehát most gondolok arra, hogy a német állam is és a magyar állam is fordult a Népszövetséghez panasszal. A német állam ráadásul kétszer a hágai bírósághoz is fordult a felső-sziléziai németek miatt. Ezen kívül természetesen mind a német állam, mind a magyar állam segítséget nyújtott a kisebbségeknek abban, hogy a panaszaikat elkészítsék, sőt el is várta, hogy lássák előtte a panaszokat. Például arról, hogy a magyar a külügyminisztérium és a miniszterelnökség egyszeresen megkapta ezeket ezeket a szövegeket, amiket a Népszövetséghez benyújtottak, de hát itt az előbb elhangzott az, hogy Prokopi végeredményben Budapesten készítette a panaszainak a túlnyomó többségét. Németországon pedig létrejött egy ilyen kvázi társadalmi szervezet, az Európai Német Népcsoportok Szövetsége, és ennek volt egy központi irodája, természetesen a külügyminisztériumtól finanszírozták, és az pedig egy állandó nagyhívű nemzetközi jogászt alkalmazott, akihez befutottak ezek a jelentések, és ő pedig megnézte, hogy egy alkalmas formában, és a téma is megfelelően. Most végül is, ahol mégis kialakult egyfajta együttműködés nemzetközi szinten ilyen téren, ez a nemzetközi politika, hát ilyen kvázi szürke zónájának tekinthető terepen zajlott. Ezek azok a nemzetközi szervezetek voltak, amelyeket a legtöbb ország megpróbált valamilyen módon instrumentalizálni, de igazából nagyon sok haszna a tevékenységükből valójában őszintén senkinek sem volt. Hát ilyen szervezetek voltak, ugye az Interparlamentális Unió, a Népszövetségi Ligák Uniója és az Európai Nemzetiségi Kongresszus is. Köszönöm a figyelmet!